Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm.
Törökország megkezdte a szíriai kurdok támadását, de mi a céljuk és meddig juthatnak a terrorellenes háborúban egyébként az amerikaiakkal szövetséges kurdokkal szemben a NATO második legnagyobb hadseregének megindításával?
Azt kell látni, hogy a kurdok megfékezése, és általában a kurd kérdés, az egy olyan stratégiai érdek Törökországnak, ami gyakorlatilag mindent felülír. Tehát természetesen Törökország is részt vett az iszlám állam elleni harcban, tudomásul vette, hogy a kurdok egy része ebben nagyon nagy szerepet gyakorolt, vagy nagy szerepet játszott, de alapvetően azt kell látni, hogy a szíriai kurdok bármifajta autonómia törekvése az Törökország nemzeti érdekei ellen van, és ezért ezt mindenféleképpen meg akarod akadályozni. Ez nem most derült ki, ezt már korábban is tudtuk. Törökország számára már önmagában az iraki kurdoknak az az autonómiája, és bizonyos értelemben sok, ami van, de azt mindenféleképpen meg akarja akadályozni, hogy hasonlóra a szíriai kurdok szert tegyenek.
De miért? Hát azok másik országban kapnának autonómiát, nem Törökországban.
Nem, de azért azt látni kell, hogy a kurd nemzetépítés, vagy inkább a kurdoknak az ország nélkülisége, állam nélkülisége, az egy olyan probléma, ami régóta foglalkoztatja a nemzetközi közösséget, és valószínűleg hát azt kell látni, hogy ez csak is más országok területének rovására mehetne.
Attól tartanak a törökök, hogyha valahol autonómiát küzdenek ki maguknak a kurdok, akkor előbb-utóbb a török területeken élők ugyanezt csinálnak?
Hát pontosan. Pontosan. Nagyon félnek attól, és ezt mindenféleképpen meg akarnak akadályozni, de hozzá kell tenni, hogy ebben ráadásul szövetségeseik is vannak, hogy a kurdok ne rendelkezzenek. Nem arról van szó, hogy ne rendelkeznek állammal, hanem egyáltalán olyan lehetőséggel, amiből állam nő neki. Ugye a történelemből tudjuk, hogy az autonóm területek előbb-utóbb valamilyen módon megpróbálnak önálló államalakulattá válni. Legutóbb ez történt 2008-ban Koszovóban, de hasonlóképpen, ha visszamegyünk a 19. századba, akkor ez történt mondjuk Olaszország kapcsán, hogy először Piemont kezdte el ugye a mozgolódást, és Piemont gyakorlatilag megteremtette, vagy megteremtette azokat a feltételeket, hogy a többi olasz különböző kis fejedelemség és tartomány csatlakozzon hozzá. És a törökök úgy gondolják, hogy ez nemzeti érdekükkel szembeni következmény lenne. Ennek megfelelően a kezdetektől nagyon erősen ellenezték a szíriai kurdok, és általában a kurdoknak a minden olyan lépését, ami gyakorlatilag azt mutatná, hogy a nemzetközi közösség tulajdonképpen tudomásul venné azt, hogy a kurdoknak is legyen valami államocskájuk.
Meg tudja fékezni Törökország azokat a kurdokat, akik bebizonyítják nap mint nap, hogy jártasak a fegyverforgatásban, nem csak beszélnek.
Azt gondolom, hogy igen, a szíriai kurdok esetében mindenféleképpen, vagy inkább azt mondanám, hogy az a terület, az Afrin, ez ugye Szíriának egy ilyen Törökországgal határos területe, ezen az afrini területen mindenféleképpen meg tudják mutatni. Elsősorban azért tudják megmutatni, mert a kurdok ugyan nagyon jó harcosok, de alapvetően gerilla harcra vannak berendezkedve. Ezt ismerik, ezt tudják nagyon jó. Az iszlám állammal szembeni fellépés ezért volt nagyon-nagyon sikeres a kurdok részéről, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, bizonyos értelemben sikeresebb, mint a bombázások, mert az iszlám állammal szemben ilyen harcmodorra volt szükség. Azonban a török hadsereg nehéz fegyverzete, bombázói, azok alapvetően nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint amivel a kurdok rendelkeznek.
Le fogják őket bombázni, kőkövön nem marad. Ez a forgatókönyv.
Még csak ezt sem. Tulajdonképpen ugye azt kell látni, hogy ezen a területen többségben vannak ugyan a kurdok, de nem csak ők élnek. És tulajdonképpen a törökök alapvetően arra törekszenek, hogy azokat az elemeket, azokat a fegyveres csoportokat, amelyek bármifajta erőt mutatnának annak érdekében, amit a politika felhasználhat, és azt mondhatja, hogy mi kellőképpen erősek vagyunk, és nem csak gazdaságilag, nem csak politikailag, hanem katonailag is tudjuk magukat tartani, ezt meg akarja semmisíteni. Ezért hirdette meg ugye a terrorizmus elleni harcot, beleértve ebbe természetesen a szíriai kurdokat.
Szíriában nem csak a kurdok és Törökország, hanem sok más onnan egyébként távol eső állam, mondjuk az Egyesült Államok is érdekelt. Mikor kezdi el Törökország érdeke érinteni a konfliktusban résztvevő más államok érdekét?
Azt gondolom, hogy ez különböző egyes államok esetében. Nézzük először talán az oroszokat. Az oroszok alapvetően azt feltételezem, hogy a török előrenyomulást támogatják, mi több, ebbe szerintem beleegyeztek. Tehát háttér alkú van arról, hogy itt a törökök tudjanak előre nyomulni, és akár tolják is ki, kényszerítsék át tulajdonképpen hát erről a területről egy másik területre a kurdokat. Az oroszokat az hozhatná zavarba, ha ez a harc gyakorlatilag olyan színvonalat, vagy olyan nagyságrendet érne el, amiről azt mondhatjuk, hogy folytatódik a polgárháború. Ezt nem szeretnék, ez az egyik. A másik nyilvánvaló az, hogy a minden olyan lépést gyakorlatilag az oroszok támogatnak, ami az Assad rendszernek tulajdonképpen a megerősítését, akár fizikai, akár területi megerősítését jelenti. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a török akció az őket nem annyira zavarja. Az Egyesült Államokat akkor zavarná, elsősorban, ha olyan területek és olyan kurdegységek ellen, vagy olyan kurdcsoportok ellen zajlana ez a akció, akik elő szövetségesek, akik mellett ott vannak az amerikai tanácsadók minimum, akiket ők támogatnak.
És hát nem minden kurd szövetségese az Egyesült Államoknak?
Hát úgy tűnik ma, hogy nem. Tehát még Szírián belül sem. Azt kell látni, hogy itt Szírián belül gyakorlatilag inkább úgy kell nézni a dolgot, hogy milyen területekhez van közel az adott frontvonal, és kik azok, akik ott a legnagyobb mértékben tudnak katonailag beavatkozni. Ez a terület, tehát ez az afréni vagy mambidzsi terület, ez gyakorlatilag, de az afréni feltétlenül egy olyan, ami orosz fennhatóság alá, vagy inkább az oroszok tudnak ott nagyobb befolyást gyakorolni. Más lenne, ha ez az egész történet az Eufrátesz túlpartján lenne, mert ugye itt arról van szó, hogy stratégiai értelemben a törökök ebben a térségben egy olyan zónát akarnak létrehozni, ahonnan nem tudnak a kurdok betörni. Ennek megfelelően ők ugye 30 kilométerről beszélnek, ez valószínűleg több lesz, de mindenféleképpen ezt ők el akarják érni. Az Egyesült Államok számára is nagyon fontos, hogy mi történik Szíriában, de az Egyesült Államok számára Szíriában a döntő kérdés az iszlám állam. Ezen már túl vagyunk. Ezen már túl vagyunk, túl voltunk tulajdonképpen az év végén is, és már a kurd népszavazás, az iraki kurd népszavazás megmutatta azt, hogy az Egyesült Államok nem áll ki azért a kurdokkal mellett. Nem áll ki azokkal a kurdok mellett sem, ahol egyébként neki sokkal nagyobb a befolyása, hiszen a iraki kurdok esetében ez a kapcsolat gyakorlatilag a Saddam időkre vezető vissza. 92-től, amikor elrendelték ott a légtérzárat, akkor gyakorlatilag az amerikaiak nagyon erőteljesen támogatták azt, hogy az iraki kurdok valami autonómiát tudjanak létrehozni. Szíria esetében ez nincs így. Szíria esetében az iszlám állam mellett a fő problémát az Egyesült Államok számára az Assad rendszer jelenti. Ha megnézzük az Európai Uniót, még az Európai Unió is tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ilyen Jánusz arcú magatartást tanúsít. Az Európai Unió ugyanis akkor tenni számára akkor válna problematikussá a helyzet, ha ez a kurdokkal szembeni fellépés mondjuk újabb, egyrészt újabb migráns válságot indítana el, tehát újabb migrációs hullámot indítana el, illetve hát az Egyesült, illetve Törökországgal kapcsolatban, ha a politikai ellentét az Unió és Törökország között oly mértékben megromlana, hogy mondjuk Törökország felmondja azt a 16-os egyezményt, aminek következtében ugye most nem jönnek migránsok.
És az látszik valószínűnek, hogy az Európai Unió belemegy ebbe, hogy törökök szíriai területen megcsinálják a védelmi zónájukat.
Hogyne?
Ha vállalják továbbra is, hogy megállítják a hullámot?
Még ennél többet is mondhatunk. Nyilvánvaló, ezt nem fogják nagy dobra verni az unión belül. Amennyiben Törökország mondjuk azt mondja, hogy azért van szüksége erre a biztonságos területre Szírián belül, hogy egyébként pedig a menekülteket oda visszatelepítse, ugye azzal a reménnyel, hogy majd egyszer csak mégiscsak normalizálódik Szíriában a helyzet, és akkor ne legyenek olyan távol azok, akik valamikor Szíriában éltek, akkor azt gondolom, hogy még lelkesebben támogatná az
Európai. Fogja mondani az Unió, hogy ez jó szöveg, emögé fölállhatunk?
Nem fogja ezt így soha kimondani, az Unió nagyon normatív ebből a szempontból, de azért az Unió is nagyon is világosan kell látni, hogy a közel-keleti politikát nem az ilyen elvi megfontolások, hanem nagyon pragmatikus és az erőviszonyokból faladó megfontolások hát befolyásolják elsősorban.
Ha megvan a zóna Szírián belül, akkor maradhat az Assad rendszer a törökökkel? Akkor már kibírják egymást?
Azt gondolom, hogy igen, hát most is kibírják egymást, hiszen azóta, amióta Oroszország és Törökország közeledett, és gyakorlatilag Oroszország bevette Törökországot abba a hármasba, akik hát megpróbálnak az Egyesült Államokkal szemben bizonyos értelemben Szíriában rendet csinálni, vagy békét teremteni. Én azt gondolom, hogy azóta a török politika az egyértelműen azt mutatja, hogy tudomásul vették, hogy Assadék maradnak. Mi több, a kurdokkal szemben felteszem, hogy még együtt is működnek velük.
És ez egy kulcsa lehet annak, hogy nem indul el egy újabb nagy migráns hullám, mert a kurdokkal egyedül akkor már elbánik az Assad rendszer, meg Törökország, meg Oroszország közösen?
Hát természetesen, ez ilyen értelemben igen, amennyiben megnyugszik a helyzet Szíriában. Azért azt látni kell, hogy a migráció általában mindig akkor lett hát nagyobb mértékű, amikor Szíriában valamilyen olyan hadicselekmény vagy olyan katonai műveletek zajlottak, ami elől menekültek az emberek. Ebben az esetben, ha sikerül stabilizálnia az északi térséget, a török határmenti térséget, akár az Assad rendszernek, még inkább Törökországnak, ha Törökországnak az abból a szempontból jobb, hogy azok is oda mehetnek egyébként abba a védett zónába, a törökök által védett zónába, akik esetleg nem értenek annyira egyet az Assad rendszerrel. De azt gondolom, hogy igen, gyakorlatilag ez lehetőséget ad arra, hogy kevesebben meneküljenek Szíriába. De rögtön hadd húzzam alá, nem ez a döntő kérdés, hanem a döntő kérdés mégiscsak az, hogy fennmarad-e a 2016-ban megkötött török EU egyezmény vagy megállapodás.
Az látszik-e, hogy mi az Egyesült Államok viszonya ma a világ biztonsági állapotához egy éves Trump elnökség után?
Hogyne, elég világosan tekintettel arra, hogy éppen decemberben hozták ki az új nemzeti biztonsági stratégiájukat, és ebben viszonylag világosan leírják, hogy mit gondolnak a világról. Az első legfontosabb dolog, hogy nagyjából azt tükrözi ez a stratégia, hogy az Egyesült Államok tudomásul vette, vagy pontosabban felfogta azt, hogy minden olyan helyen, ahol az Egyesült Államok feladja a pozícióit, ott más nagyhatalmak fognak megjelenni. Tehát nem vákum marad, hanem más nagyhatalmak szépen elkezdik oda a saját érdekeit és a saját befolyásukat kiterjeszteni. Ez látszott Szíriában is egyébként. Ugye ne felejtsük el, hogy az Obama Obama elnök utolsó évében nagy szíriai műveletek és nagy szíriai történések nem voltak. A végig gyakorlatilag bénakacsaként működött Szíriában is egyébként az amerikai haderő, nyilvánvaló politikai okoknál fogva, és ebben a helyzetben gyakorlatilag az orosz, török, iráni hármas egészen el tudta játszani szépen azt, hogy tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok nélkül is meg tudjuk teremteni ott a békét. Nyilvánvaló nem, mert azért jelen vannak.
De az, hogy felfogták, hogy ez a helyzet, az azt jelenti, hogy bele is nyugodtak?
Nem, nyilvánvaló. Tehát az egyik legfontosabb dolog éppen ezeknek az államoknak a megfékezése, ezeknek a nagy hatalmaknak a megfékezése. Két ilyen nagy hatalmat megemlít, vagy nevesít is, Oroszországot és Kínát. Oroszországot elsősorban Kelet-Európa tekintetében, itt nyilvánvaló Ukrajnát, a balti államokat kell látni, és esetleg a mi térségünket, Kína esetében pedig a távol-keleti történéseket, ott elsősorban a koreai félsziget, a dél-kínai tenger, és szépen felsorolják, hogy mik azok a problémák, amivel ők szembesülnek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye az egyik leglényegesebb megállapítása a stratégiának az alapvetően az, hogy nem kell háború ahhoz, hogy érdeket lehessen érvényesíteni, és ezek az államok minden háború alatti cselekményt megpróbálnak eljátszani, és megpróbálnak végrehajtani ahhoz, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék, és ez gyakorlatilag az Egyesült Államok hát érdekeivel szemben álló elnézést.
De milyen eszközei vannak az Egyesült Államoknak arra, hogy megfékezzen olyan államokat, amelyek az ő meggyengülésével kialakuló helyzetbe be akarnak türemkedni? Háborúzni akar? Fegyverkezni akar? Vagy milyen eszközei vannak?
Nem, én azt gondolom, hogy ma nincs nagy esélye a nagy államok közötti háborúban. Annak viszont van, hogy tulajdonképpen saját szövetségesei révén, térségbeli szövetségesei révén olyan helyzetet alakítson ki, támogatva ezeket a szövetségeseket, amelyek megpróbálnak szembeszállni a nagyhatalmi befolyással. Ezt látjuk egyébként a Közel-Keleten, ha végig gondoljuk azt, hogy ugye a Közel-Keleten nem annyira Oroszország egyébként az Amerikai Egyesült Államok számára az egyik legnagyobb probléma, hanem Irán. Tehát Irán megfékezése az egyik kulcskérdés, mert Iránnak részben a szíriai helyzetre is nagyon nagy befolyása van. Befolyása van ugye tulajdonképpen az Izrael környéki eseményekre is, és ehhez gyakorlatilag Trump elnök megpróbál, ha én jól látom, illetve az elemzők egy része jól látja, egy ilyen amerikai, izraeli, szaudi hát hármast fölállítani, akik szembe fognak szállni, vagy megpróbálnak szembeszállni Iránnal.
Ad tanácsadót, fegyvert, pénzt? Csak katonát, nem?
Olykor talán még katonát is, de alapvetően ez az egyik legfontosabb része, hogy igen, azt mondják, hogy mi támogatunk benneteket gazdaságilag, támogatunk benneteket katonailag, viszont elvárjuk tőletek azt, hogy az a védelem, ami számunkra fontos, vagyis, hogy az amerikai érdekeket, ami egyébként a ti érdeketek is, megvédjétek, azt elvárjuk tőletek cserébe. Hasonló a helyzet egyébként Kínával szemben. Tehát ott is látni kell, hogy ugye az észak-koreai események azok világosan megmutatták, hogy Kínának jóval nagyobb befolyása van a térségben, mint a környező nagyhatalmaknak, vagy mint az Egyesült Államoknak. Észak-Korea esetében elég világosan. De hasonlóképpen a stratégia említi ugye a dél-kínai tenger szigetépítéseit, amik döntően azért zajlanak, tehát hogy ilyen műszigeteket építünk, hogy a tengeri határ az kitolható legyen, hiszen mindig az adott szárazföldtől 250-230 mérföldre van az a tengeri határ, ami gyakorlatilag egy-egy államnak a felségvizeit jelenti.
De ez fizika. Ha valaki épít oda egy tengeri szigetet, akkor az ott van. Onnan kezdve, onnan számítodik a határ. Mit lehet vele csinálni? Lerombolni lehet, de az viszont már háború.
Nem, azért nem egészen így van. Ugye ezek mesterséges szigetek, és erre vonatkozóan a nemzetközi jog azért megkérdőjelezi ezt neki a legitimitását. Tehát ilyen alapon mondjuk Liechtenstein foghatná magát, és azt mondta, rossz példát mondtam, elnézést, tehát valami tengeri kisország, Monaco, építhetne egy szigetet mondjuk Marseille környékére, és azt mondja, hogy ez egy monakói sziget. Ennek megfelelően a francia tengeri szférából kihasítunk egyrészt. Tehát mindenki elkezdene hasonlóan viselkedni.
Bocsánat, érdekli a kínaiakat a nemzetközi jog Európában kicsiszólt intézményrendszere? Hát ha ez érdekelne őket, akkor nem építenének szigetet.
A érdekli őket, de azért az Amerikai Egyesült Államok stratégiája is azt mondja, hogy a nemzetközi joggal szemben álló dolgokat művelnek ezek a nagy hatalmak. Lásd mondjuk Oroszország ukrajnai beavatkozását, lásd többek között Kínát a déltengeri térségben, és ennek megfelelően ugye mindenki szövetségesének tekint, vagy szövetségesének mond az Egyesült Államok, aki azt mondja, hogy a jelenlegi nemzetközi joggal szembe menő dolgok, azok rossz dolgok.
De mire megyünk vele, ha messze kimondják, hogy a nemzetközi joggal szemben hozzánk közeleső nagyhatalom cselekszik valamit? Hát az nem
azt segítség. Gondolom azért, azt világosan kell látni, hogy az elmúlt 25 évben is többnyire a helyettesekkel vívott háborúk voltak azok, amik bizonyos értelemben változtattak a geopolitikai helyzeten. Azért a szíriai háborúnak ugye szerintem már többször is beszélgettünk erről, több szintje van. Van egy nemzetközi, ahol gyakorlatilag ugye a nagyhatalmak, elsősorban egyébként az Egyesült Államok és Oroszország, van egy regionális, ahol a regionális nagyhatalmak játszanak, Törökország, Irán, Izrael, Szaúd-Arábia, és van egy alsó gyakorlatilag szintje, ahol az ezekhez kapcsolható fegyveres csoportok játszanak, illetve harcolnak. És a legalsó csoport mögött mindig ott lehet látni azt, hogy ki az, aki gyakorlatilag támogatja őket. Kinek a pénzével, fegyverével, politikai támogatásával próbálnak megcselekedni. Ilyen lehetősége azért azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak bőven van, mert gazdaságilag azért az Egyesült Államok nem áll rosszul. Tehát azt gondolom, hogy gazdasági, pénzügyi, katonai támogatást mindenféleképpen tud adni. Sőt, itt nem közvetlenül kizárólag támogatásokról van szó, hanem nagy katonai bizniszekről. Tehát olyan, hogy felfegyverezzük a te hadseregedet. Azért, hogy erős legyél. Azért az, amikor azt látjuk, hogy Kína terjeszkedik, vagy befolyását növeli a csendes-óceáni térségben és Ázsiában, azért az ott élő társadalmak számára sem minden tetszik. Tehát igen, az Egyesült Államok mellé tudnak állni abban a helyzetben, amikor ők is úgy érzik, hogy a kínai befolyás túlságosan nagy.
Van az amerikai stratégiában odaveszett, felhagyott terület, amit úgy könyvelnek le, hogy ez elveszett, ide megyünk már vissza?
Nem. Azt gondolom, hogy nincsen, tehát ide még nem jutott el, sőt, azt gondolom, hogy egy stratégiában ilyet nem is szokás kimondani, hogy mi tulajdonképpen elvesztünk, vagy elvesztettünk valamit, hanem sokkal inkább abból lehet következtetni arra, hogy az amerikai vezetés érzi azt, hogy egy relatív visszaszorulása van az Egyesült Államok globális hatalmának, ahogy bizonyos kérdésekről szól, és ahogy bizonyos kérdéseket tálal, ahogy bizonyos kérdéseket gyakorlatilag megjelenít ebben a stratégiában.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.